fiatal gróf van Dőriéknél, de az ötödik kúriánál már herceg a másik. No, ezt a két nagyra csak ugyan meg kell bírálni, kicsodák, micsodák, utána kell járni. A kíváncsiság is nagy rugó, de hát még az irítség. És ez a vén gonosztevő úgy az úton fogta el őket magának, vagyis Mariskának. Ó, de nagy imposztor, hogy nem ég ki a szemük, csodálatos, hanem már ezt a parádét okvetlenül meg kell nézni. Az olasz röszkei kúriák volt, vagy 4-5, ennél fogva önteni kezdték uzsonnatájban a látogatókat. Urak, asszonyságok, fiatal leánykák, akszűzek egymásnak adták a kilincset a Dőriék kastélyában. Eljöttek a szirmai leányok, de micsoda bolond szalmakalap volt a fejükön. Ott volt a szép özvegymenyecske, majornakiné, itt süllyedjek el mindjárt, ha nem volt kifestve a szemöldöke. A szomszédfaluból átkocsizott az Andrásiak tisztartója a testvérével, egy öreg kameráddal, aki együtt szolgált volt Dőrivel, és tréfásan dicsekedett, hogy ő is láthatta volna Napóleont egy-néhányszor, ha lett volna hátul szeme. De minek is számítsam, kik voltak valamennyien. És nem is érdemes leírni a mulatságot, minden csak úgy volt, ahogy szokott lenni. Egy szót sem mondtak újat, csak hogy most kotériákra osztott a társaság. Az öregek bent maradtak kvaterkázni az ebédlőben, az idősebb asszonyok elvonultak a szomszéd szobába kávézni, a fiatalok pedig hogy tetsziket és haragszomrádot játszottak az erkély szobában. Csak a pap meg a csimpánz jártak, keltek fölváltva ide-oda, hol az asszonyok, hol a leányok, hol a férfiak közé. Harmadik fejezet, a régi világ. Hát bizt, az akkori társas élet igen szegényes és sivár volt, kivált az asszonyok és a férfiak közti viszony. Hiába zengi krónikások, hogy a só is sósabb volt valaha. Hát, e krónikásoknak rossz szemük van. Az urak vadáztak, kártyáztak és ittak, ha szomjasok voltak, sőt, ha nem voltak is szomjasok. Az élet legnagyobb fűszerei, az asszonyok nem érvényesültek kellőképpen. Ki tudja, kié a hiba? Bizonyosan mind a két nemé. Az urak csak ahhoz az asszonyhoz közeledtek, akit szeretőjükké akartak tenni, és az asszonyt is csak a férje érdekelte, vagy a szeretője, aki most van, és legfőlebb még egy harmadik, aki majd a mostanit fölváltja. Az asszonyokban nemigen volt gyönyörködtető lelki tartalom, inkább csak testből álltak, és kismértékben némi lélekből. A férfi egész életében csak olyan asszonyokkal érintkezett, akik meghallgatták, és olyanokkal, akik kiadták neki az utat. Barátnéja sohasem volt. Legfőlebb még koma asszonya volt, vagy kettő. Na, mindegy, hisz úgyse érezte a lelke szükségét asszonyokkal csevegni naponként egy órát. De ahogy érezte. És hogy az érem másik oldalát is nézzük, az akkori asszonyok különben sem arra valók. Nincs bennük kedély, nincs bennük szabadon kibontakozott egyéniség, amelyik műveltebb, a szentimentális, amelyik tanultabb, az unalmas. Némelyik latinul is tud, no, az még éppen borzasztó. A férfiak szemében kétféle nő volt. Szép és csúnya. Kikapós és becsületes. De ez a klasszifikáció is csak a 30. évig szólt. Azon túl mind csak öreg asszony volt, és mindegy forma. Viszi a háztartást, és pofozza a vászoncselédséget, kordában tartja az urát, ha kardos, vagy ő van kordában, ha szelíd. Azok az illatos szellemű asszonyok, a Buffleurs grófnék, a Rökamiék, a Geoffrinok, és azoknak kisebb-nagyobb epigonjaik, akik a lelkükkel, társalgásukkal derült és vonzóvá varázsolják a kis nappalit vagy a szalont, még akkor meg se születtek Magyarországon. A feleség csak a mézes heteken át volt az urának gyönyörűsége, az alatt unos untig betelt vele. Azért mondta az öreg Szirmai Antal bácsi, szeretve tisztelt diétai követünk, éppen a minap mondta a Színyeri kertjében sétálgatva Dőrinek, hogy a házasság az olyan, mint a koszt. Aki kocsmai koszton van, házi kosztra kívánkozik, aki meg házi koszton van, annak a kocsmai után fut a nyála. Tessék elhinni, hogy úgy van. Ezek az akkori feleségek csak hetekig tartottak. Azon túl már csak hasznos élettársak, akik megosztják urukkal a gondokat, és esetleg örökösöket szülnek neki. Úgy-úgy szegények, osztják a virág sorsát, mely csak addig díszlik és illatozik, míg le nem szakítják, és azon túl még egy napig. De bánja is azt a virág. Az asszonyok se bánták. Azt gondolták, hogy úgy kell annak lenni. A férfiak se bánták. Ignóti nulla kupidó, hiszen ott volt a cicke agár, meg a manci hátasló. Na, hát volt kit szeretni. Mit tudták ők, hogy a távol nyugaton az élet örömök legmagasabb rafinementja az asszonyok társasága, a legbecsesebb nyalánkság, és hogy a megfinomodott Ádám nem mindig csak azért lép a paradicsomba, hogy egy bizonyos almafát megdésmáljon, de hogy az összes fákban és virágokban gyönyörködjék. A megfinomodott Ádám akkor is tudja élvezni a paradicsomkert fáit, növényeit, amikor nem éhes. Na, de én nem akarom a régi asszonyokat becsmérelni, hiszen anyáink voltak. Tiszteletre méltók. De kort festek, igazat kell mondanom, kétség kívül sok jó is volt bennük, egyszerűek, igénytelenek voltak. És végre, hogy állunk ma? Hát, úgy, hogy azok a régi asszonyok elmúltak patriarchális gyöngétségükkel, gyermeteg lelkükkel és szerénységükkel, de ama bizonyos Geoffrinok, de Laspinázék és Le de Fon Marquisok még mindig nem születtek meg Magyarországon. Parfümjeikkel, melyeket használtak már a mi asszonyaink is, locsolják magukat, ruháikat, kalapjaikat, csipkéiket, ide is elszállítják ám a divat árusok. Szellemük, lebilincselő varázsuk, gazdag szívük, érdekes gondolatviláguk aromája azonban nem bír átlopózkodni a határon. Mindez pedig csak mellesleg legyen mondva, mert ezeken bizony senki se töprengett akkoriban a Dőri házban, sem az uzsonna asztalnál, ahol az asszonyok arról beszélgettek, hogy a bikot szép özvegy sennyei nének, mikor a tojásokat kiszedte a tyúk alól nézegetvén, amint szokás gyertyán át, ha megvannak-e termékenyítve, az egyik tojásban megmutatkozott a második jövendőbelie, a szép, drabális huszárkapitány, s íme rá négy hétre el is jött ő maga. Szakasztott az a kapitány, és tegnap előtt volt meg az esküvő új helyen. Hát mondja aztán valaki sógorasszony, hogy nincsenek csodák a világon. Az ebédlőben pedig borközi állapotban a császárt szapulták, ki meglehetős mostohán bánik a nemességgel. Megez bennünket az az ember, uraim! Izsépi Pál uram, ama nevezett és múmiák édesapja, szemrehányólag hozta föl, hogy már ifjú korában kimutatta a fogafehérét, amikor az apja nagykorúságakor pénzt adott neki, hogy válogasson ki magának egy négyest. Megvette a fogatot, egy kövérlovat, amelyik alig bírt mozdulni, egy rakoncátlant, amelyik harapot rúgott és nem akart hámba állni, egy görhes soványat, amelynek nem volt jártányi ereje sem, és egy mind a két szemére vak katona remondát. Amikor kérdezze az apja, Lipót császár, látván a lovakat, hogy hát megbolondult-e, és hogy mit akar ezekkel az állatokkal, azt felelte. Felségednek akartam megmutatni. Ez a kövér, ez a magyar papság. Ez a makrancos ló, amelyet meg kell zabolázni. Ez a magyar nemesség. Eme kizsarolt gebe pedig a magyar nép. És ez a vakló, kérdi a császár haragosan, az te vagy, felséges atyám, aki mindezeket nem látod. No, hát én már akkor tudtam, hogy mit lehet várni ők elmétől. Én akkor gárdista voltam odafönt a burgban, hú, de szép fiatal ember voltam én akkor. Így született volna csípős panasz, fájó grávam, keserű anekdóta rakásra, mert különös az a tokai bor. Az már egyszer olyan nedv, hogy mindig az osztrák ellen lovalja a zempléni embert, hanem a lányok szobájából kiküldték eközben a kis Szirmai Pistát, egy kis csecsebecse fiúgyermeket, akinek nem szabad ott benn lennie, amíg a zsebkendőt eldugják. No hát, kis mókus, jól mulattok oda bent? Kérdezte a báró. Mi jól mulattunk, Pista bácsi, hanem a Mariska beteg lett, bevitték a szobájába. A Verona szobalány azt mondja, hogy hány. Dőri nyugtalanul rúgta ki maga alól a széket, mindjárt.